Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Hárommal ezelőtti adásban mondta, hogy akár úgy is lehet majd nevezni a felálló testületet, hogy árnyékkormány. Hol áll az árnyékkormány ügye most?
Az már hárommal ezelőtt?
Hát szerintem legalább hárommal.
Nem, szerintem az közelebb volt. És aztán utána én el is mondtam valamilyen műsorban, akkor most is elmondom, hogy ugye utána Botka Lászlóval beszélgetve azt kérte, hogy ezt most tegyük egy picit zárójelbe. Maga a szándék egyébként nem változott.
Igen, ezt is elmondta, hogy ez Botka László kérte. Mindig csak három.
Akkor igen? Akkor tényleg lehet, hogy az január környékén volt ez a beszélgetésünk. Nem változott a szándék, ez időben tolódott csak, és majd ha el fogják olvasni valaki belemélyed a miniszterelnök jelölt anyagába, ami nálunk úgy vannak, hogy pályázati anyag, abba fog látni egy kormányzati felkészülési tanács gondolatát, amit el fogunk kezdeni itt nyáron üzemeltetni. És én továbbra is azt mondom, hogy azokban a szakpolitikai témákban, amiket meg is tudok nevezni, oktatás, egészségügy, szegénység, abban fel fogjuk mutatni azt a szereplőt, akiknek csak kisebbik része lesz pártpolitikus, egy része független szakember, akit az emberek ismernek, és tudják róla, hogy ért ahhoz, amiről beszél. És ezt nem fogjuk lehet árnyékkormánynak hívni, de az árnyékkormányszerű működést azt továbbra is fenntartom, mint gondolatot.
Az árnyékkormány, vagy az így működő testület a párt stratégiájához milyen viszonyt alakít ki? Mert Hiller István is itt ült a stúdióban, aki azt mondta, hogy stratégia, ha készül, akkor az a választmányban készül, vagy sehol?
Nincs ebben ellentmondás, és ebben nagyon-nagyon egyetértésben vagyunk Hiller Istvánnal. Hiller István, mondom, azt mondta itt el, hogy van 24 kabinetje a választmánynak, és ezek nem kormányzati struktúra szerűen foglalkoznak Magyarország nagy kérdéseivel, hanem egy picit más metszetben. Nemzetpolitikával foglalkoznak, az innováció kérdésével foglalkoznak. Botka Lászlónak felkente május 27-től, velem együtt az lesz a dolga, hogy ezt kormányzati struktúrává sűrítse. Jelöljük meg azt, hogy milyen struktúrában gondolnánk 18 után a magyar kormányzást, és amögé kormányprogram szerű dolgokat kell tenni. A stratégia az alja, az a talaj, arra építkezünk, ezek pedig már a felépítmények, a lábak, és a tetején nyilván ott lesz akkor majd a választási program. A
kormányzati struktúrában nagyon sok mindent kipróbáltunk már az elmúlt 20-valahány évben. Valami nagy innovációt sejtetnek?
Nem. Én azt mondom, hogy ma az embereket kevésbé érdekli ez, sőt, bizonyos szempontból azt mondom, hogy nem is hiszik már el azt, hogy átfestik a cégért, ott változik valami. Szerintem nagyon egyértelműen világos az, hogy a világ így működik. Van hadügy, külügy, belügy, pénzügy, agrárügy, szociálpolitikát nyilván meg kell emelni. Azt tudom mondani, az emberek legalábbis, aki foglalkozik ezzel, átlátott azon, hogy az eddigi legkevesebb miniszterrel felálló kormány ma már az egyik legdrágábban működő kormány is egyben, és közben pedig néhány helyen a gyerek mintha elveszett volna a fürdővízzel. Tehát a helyettes államtitkárok számában viszont világrekorder, és elképesztőnek tartom azt, hogy van egy olyan minisztérium, ahol egyben van az egészségügy, a kultúra, az oktatás, a szociális ügyek. Ez botrány. Nincs olyan ember, aki mindenhez értene.
Mit látnak az országjáráson? A plakátokon kívül persze.
Én nagyon sokan mondták, hogy ezt milyen csöndbe csináljuk. Én azt látom, hogy a helyi közvéleményt ez érdekli. Nekem személyesen a tapasztalatom nagyon jó. Az a cél, amit magunk elé tűztünk Botka Lászlóval, szerintem ezzel elértük. Ez pedig az, hogy a saját bázisunkat felráztuk. A saját bázisunk számára világossá tettük azt, hogy vagyunk, nem adtuk fel, és tudjuk is azt, hogy merre fele akarunk haladni. És azt is látom, hogy nyilván, ha az ember nem a Fény utcai piac környékén kampányol, hanem mondjuk az országot járja, és vidéki városokban települések, amikor ebben 30 helyen voltunk, akkor azért az a kérdés, hogy itt néhány százaléknyi ember gyarapodott az elmúlt években, és közben pedig 1 millióval nőtt a szegénység Magyarországon az elmúlt 7 évben, és megjelent már a munkáltató, tehát a dolgozói szegénység néven használják a szakszervezetek ezt, hogy munkahelye van, mégis szegénységben él, akkor igenis értik azt, hogy a legfontosabb szlogen az, hogy tegyünk igazságot. Csökkentsük Magyarországon az igazságtalanságot. És igenis értik a fizessenek a gazdagok szlogent, tehát értik azt, ami most így hangzatos, de értik azt, hogy több szolidaritást válunk a tetejétől, hogy több lehetőség legyen lent az embereknek.
Mi kell még ahhoz az önök megérzése szerint, hogy az egyetértésből, hogy fizessenek a gazdagok, az lesz, hogy ezt az emberek szerint az MSZP-nek kell megszerveznie?
Itt most azt mondom, hogy mi visszatértünk arra a helyünkre, ami mindig is a mi helyünk volt, csak ideig óráig elhagytuk. Tehát amikor Horn Gyula idejében a szocialista párt nagy többséggel nyert választásokat, akkor tulajdonképpen nagyon egyszerű volt az akkori pártelnök dolga, vagy akkori kommunikátorok dolga, mert azt mondták, hogy mi a kis emberek pártja vagyunk, ha emlékszik még erre. És az emberek ezt így is gondolták, el is hitték, és egybe is esett azzal, amit gondolnak a pártról.
Botka László nagyon nem hasonlít Horn Gyulára. Akkor bement egy fórumra, akkor ott sírtak.
Igen. De azt mondom, hogy akkor könnyű helyzet volt. Azért van egyszer, Botka László is jó magam is, ezt akartam még gondolat második feleként elmondani, hogy mi 2006 környékén tettünk egy sajátos fordulatot, ami akkor trendi volt, meg vonzó volt Európában, ugye ez a harmadik utas, Tony Blairi gazdaságpolitikában meglehetősen liberális, szociálpolitikájában, hát sajnos nem eléggé szocialista, nem eléggé baloldali, aminek a következménye az lett, hogy a válság környékén a saját bázisunkkal szemben hoztunk politikai döntéseket. A saját felelősségünket is érzem ebben, de mégis azt gondolom, és ezt mondta Botka László, hogy nem kívánunk visszatérni a 2010 előtti politikai módszerekhez, stílushoz, döntésekhez, szakítunk vele, elnézést kérünk, akit emiatt megbántottunk, és a 2017-es MSZP az pont arról szól, hogy mi a kis embereket, akik a saját erejükből nem tudnak az életükön változtatni, képviseljük. Arra kérdésére, hogy ez találkozik-e, én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan kérdés, amit a választások másnapján megmondok. Mi megtettük az ajánlatunkat a társadalomnak, ezt fogjuk 27-én még világosabbá tenni, ugye a kongresszuson. Utána következő 3 hónapban ezt megfejtjük szakmánként, ahogy mondtam, oktatás, egészségügy, nyugdíj és egyebek, és utána pedig a kampányban ezt megpróbáljuk eljutatni minél több emberhez. Nem tudom önnek most megmondani, én úgy érzem, hogy akivel beszélek, az azt mondja, hogy na végre. De a na végre pedig a politikában azt jelenti, hogy rám szavaz.
De erről magyarázatra szoktam mondani a DK, hogy Botka László is megszavazta Gyurcsány Ferenc.
Igen, és...
háromszor is.
Igen, én tudom, háromszor. Igen, én is ott voltam, de ennek ellenére azt mondom, hogy túléltük, ott voltunk. Akkor abban a helyzetben azt gondolom, hogy nem tisztességtelen módon próbáltunk döntéseket hozni. Mai fejjel azt mondom, hogy ma már sok mindent másképp csinálnék, de történelmietlen azt mondani, hogy mi lett volna akkor, ha. Ma pedig azt mondjuk, hogy ezért és sok minden másért, ha megkövetjük az embereket, akkor az a kérésünk, hogy figyeljenek most minket más szemmel, és ha úgy látják, hogy hiteles az a változás, akkor térjenek hozzánk vissza. Mi a meglévő bázisunk mellé ugye azt mondtuk, hogy további 1 millió szavazót szeretnénk megnyerni. Ez a feltétele szerintem annak, hogy legyen kormányváltás.
Mi adja a hitelességet? Azt nyilván nem kérésre adják egy politikusnak. Ha csak nem teljesen új a politikába és ma született.
Hát nézze, amit most feltett kérdést, ez amit én által a belső fórumokon leginkább feszegetek és próbálok körbejárni. Én azt szoktam ott mondani, hogy 2008-től, de főleg 2010-ben egy komoly morális válságba került a szocialista párt, amiből nem lehet úgy kijönni, hogy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy ez volt a válság, és mindenkor nincs válság. Ez egy folyamat. 7 év telt el azóta. Minden relatívvá is válik, ha megnézzük, hogy most hogyan, miképpen működik a Fidesz ebből a szempontból, tehát hogyan törvényesítik azt, amit nevezzünk állami korrupciónak, állami módon szervezett korrupciónak. A hitelesség visszaszerzése úgy lehet, hogyha az az arc, aki beszél, az elfogadható, az, amit mond, az találkozik az emberek igényével, és amikor pedig cselekszünk, az egybeesik azzal, amit mondunk. Itt most én azt kérem mindenkitől, amikor találkozunk emberekkel, most ne azt nézzék, amit rólunk mondanak, írnak a blogok, hanem azt nézzék, hogy mi csinálunk és mit mondunk. Ez egy folyamat, én azt mondom, hogy 7 év eltelt, én nagyon bízom abban, hogy sokak úgy gondolják, hogy mi ebből tanultunk, és hogy ez nekünk hasznunkra vált.
Többsebességes Európa gondolata a francia választás nyomán újra előkerült. Hogyan viszonyulnak hozzá, ha van idő viszonyulni ebben a belpolitikai háborúban?
Abszolút. Én ezt most megmondom őszintén, a kampány egyik legfontosabb mozzanatának tartom. Tehát megérett a helyzet 2017-18 Magyarországán, hogy azt mondjuk, hogy, hogy igenis van különbség Európa párti magyar politikai pártok és Európa ellenes, vagy ne adj Isten, kelet felé húzó politikai pártok. Én nagyon komolyan bajnak látom azt, hogy valaki nem érti a máltai nyilatkozatot, nagyon komolynak látom azt, hogy nem értik a néppárt frakciójának üzenetét, hogy a tűzzel játszik Orbán Viktor, amikor azt teszi, amit tesz, mert hogyha Európában nyugalom lesz, és ugye túl vagyunk a szeptemberben a német választáson is, akkor azt gondolom, hogy meg fogják ezeket lépni. Nem arra fele ment a világ, amit Orbán Viktor megjósolt. Hollandia maradt liberális állam, Franciaországban elmaradt a forradalom, és Németország pedig stabil és nyugodt, és Angela Merkel is, és Martin Schulz is úgy gondolja, hogy Orbán Viktor rossz fele akarja vinni Magyarországot és Európát. Tehát nem arra fele megy Európa, amit ő mond, és meg fognak minket büntetni. És azt látjuk ma, hogy az eurozónán belüli és kívüli pont lesz a törésvonal. Ezért ma azt mondjuk, hogy igenis el kell kezdeni sokkal intenzívebben dolgozni az eurozónába bekerüléshez, mert az jelenthet garanciát arra, hogy a két sebességben mi nem a rükvezbe leszünk, hanem az egyes sebességbe leszünk. És nem tudom kiverni a fejemből azt, hogy Orbán Viktor azért nem akarja ezt, mert hogy ez a gyorsabban haladó Európa, az feltétel lesz mondjuk például az európai ügyészség elfogadása, és valószínűleg nem akar beengedni ide európai ügyészeket.
De ha nem akarja, akkor miért csinál olyan gazdaságpolitikát, amelynek az eredményeként a gazdaság számai lehetővé teszik, hogy eurozóna tagok legyünk?
Én azt mondom, hogy a szívem mélyén talán az az ember, aki 1989-90-ben bekerült a politikában, azt pontosan tudja, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani. És azt is pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy az Európai Unió pénze érkezzen, ahhoz azokat a szabályokat, amihez kötődik, be kell tartani. És azt mondom, hogy a magyar gazdaság motorja, most sajnos nem a magyar gazdaság iszonyatos teljesítménye, hanem sokkal inkább az a 6%-nyi GDP arányos Európai Uniós támogatás, ami megérkezik. Ez ma szerintem az, hogy ezeket a szabályokat Orbán Viktor betartja. És nagyon tanulságos volt nekem a frakcióvezetők hozzászólása, ugye Brüsszelbe, és azt mondták, hogy a pénzünk kell, az értékeink nem, ha emlékszik, volt egy ilyen mondat, talán szóval a liberális frakcióvezető mondta ezt. Szóval valóban ez a pénzük kell, az értékeik nem. Én ma nagyon veszélyesnek látom ezt a folyamatot. Magyarország a újonnan csatlakozó országok között vezető szerepet töltött be. Ma pedig ott tartunk, hogy Romániával és Bulgáriával versenyzünk, néha pedig alulról nézzük azt, hogy ők hol tartanak bizonyos kérdésekben. Ez nem jó az országnak, ez nem jó szerintem senkinek, ebbe bele fog bukni Orbán Viktor, ha az emberek megértik, mert hogy Magyarország ma legeurópa pártibb ország még mindig Európában. 70%, 65-70% körül van. A Jobbik szavazók 52%-a úgy gondolja, hogy Európában helyünk. A Jobbik szavazóké.
Így érvel Orbán Viktor Brüsszelben. Igen. És ezt a saját érdemének állítja be. És úgy magyarázza, hogy vegyék azért részre ezt is.
Ez egyébként hihetetlen, hogy Magyarországon lehet úgy kommunikálni, de hát ez persze nyilván kell ez a média is, ami körülöttük van, hogy gyakorlatilag minden beszédében elküldi a fenébe Brüsszelt és Moszkvához hasonlítja, majd pedig kimegy és úgy viselkedik, mint aki tulajdonképpen mindent meg akar tenni azért, hogy ott a elvárásoknak megfeleljen.
Érte haragszik, nem ellene. Van ilyen?
Igen, csak az a probléma, hogy az, hogy változásra van szükség az Európai Unióban, az szerintem épesző ember számára nem kérdés. Az is látszik, hogy a világban van egy válság, ami azt jelenti, hogy régi már nem, az új még nem működik. Az a probléma, hogy az az új, amit Orbán Viktor felvázol, azt szerintem nem jó a világnak, és nem jó Magyarországnak. Miért gondoljuk azt, hogy az erős nemzetállamok egyébként egy 10 milliós országnak, amelyikben van egy olyan tenger közepén, ahol tőlünk egyik irányban a románok, a másik irányban az ukránok, a szlovák nyelvű, tehát ez a szláv tengerben. Miért gondolja valaki, hogy az minket erősít? Ha erős nemzetállamok vannak, mindenki a saját érdekét fogja érvényesíteni. Akkor nem lesz Romániában magyar egyetem, csak nagyon halkan mondom, ha tisztességesen végig gondoljuk azt a lukát. Tehát rossz irányba tereli Magyarországot Orbán Viktor, nem az lesz Európa jövője, ezt kéne neki megértenie, és ebből a szempontból több alázat kell. Ez nem a nemzet érdek feladása, ez a nemzet érdeke, hogy fogadjuk el azt, hogy Európa jövőjét a nagy tagállamok határozzák meg, és keressük meg azt, hogy mi a jó nekünk abba.
Kovács László is mondta, hogy merjünk kicsik lenni. Amikor hallják, ezt fogják mondani.
Igen, tudom, hogy ilyenkor mindig azt mondják, hogy a baloldalból kijött az a rész, aki el is adná a nemzetét. Az a baj, hogy a történelem az egy bonyolult dolog, és nem tudom, megérjük-e még azt, amikor nekünk lesz igazunk, de nem akarom azt megélni, hogy az én gyerekem, vagy az én gyerekem gyereke, hogy egy olyan országban nőjön fel, amelyik Európa periférián van. Ilyen egyszerű.
De amikor konkrét ügyeket vizsgálnak az önök választói, akkor nem kérdezik meg, hogy például a határkerítéssel egyetértenek, vagy nem értenek egyet? Ha nem volna erős a nemzetállam, ha mindent Brüsszel irányítana, akkor nem volna ott határkerítés, hanem az volna, ami azelőtt volt. Áramlás.
Igen. Amikor azt mondom, hogy van feladat az Európai Unióban működés szempontjában, akkor azt mondom, hogy az valóban egy fontos feladat, hogy gyorsabban, hatékonyabban kell dönteni, és azt is biztosan gondolom, hogy a problémát ott kell kezelni, ott kell megoldani, ahol keletkezik, tehát a határokon meg kell állítani a menekülteket. Ez egy helyes dolog. A kerítés egy szimbólum. A kerítés a szimbóluma annak, amikor valaki öncélúan bezárkózva csinál valamit, ezért tartom elfogadhatatlannak a dolgot. De igen, van az a pillanat, vagy van szerintem az a vékony ösvény, amikor azt mondjuk, hogy a nemzeti érdek, a rövid távú nemzeti érdek és a hosszú távú nemzeti érdek összeegyeztető. Ezt látom ma kidobva. Azt látom ma, hogy a holnapi érdekünk mindent visz, a holnapi érdekünk pedig az, hogy kapjunk sok pénzt, szabadon lehessen utazni, szabadon lehessen munkát vállalni, és nem nézzük meg azt, hogy milyen lesz az Európa. 60 éve nem volt, mint 60 éve nem volt Európában háború. Ez az érték, és ez ma ennek a sokat szidott Európai Uniónak köszönhető, hogy az egyeztetések mégsem úgy vannak, hogy átdobnak egy bombát a másik oldalra. Ezt legyen szemünk előtt, menjünk vissza oda, és ne arról beszéljünk, hogy az uborka görbületében vitatkozunk-e Brüsszellel, mert ez félreviszi a dolgot. Európa az a közösség, amit a háború után létrehoztak bölcsemberek. Ezt kell fenntartani.
Hogyan készülnek a jövő évi költségvetés hatására? Szokták mondani, hogy választások előtt választási költségvetés van. A jövő évi költségvetéstől nézőpont szerint el lehet mondani, hogy ez választási vagy nem választási költségvetés. Megszorítás biztos nem lesz benne.
Igen. Azt látjuk, hogy amit már említett, 6%-os GDP arányos EU támogatás, szolid növekedés, ami látszik, az és az a gazdasági klíma, amelyik Magyarország körül van, az lehetővé tesz bizonyos fajta mozgást a kormány számára. Amikor majd évtizedek múlva ebben a műsorban fognak ülni az utódaink, akkor azt fogják mondani, hogy 2016-17-18 az elszalasztott évek voltak, amikor egy új gazdasági rendszer alapját lehetett volna rakni, egy innovatívabb gazdaság alapjait, ehhez képest akkor köveket építettek, kövekbe tették a pénzt, ezt úgy hívják most, hogy stadion, meg uszodák, amik persze biztos, hogy fontos dolgok, csak nem hoznak, nem innováció, hanem hosszú távon viszik a pénzt.
Viszont az emberek jól érezték magukat tőle, meg is szavazták az akkori kormányt.
Ezen a ponton ugye, igen, jó, mondjuk azt, igen, jól érezték az emberek, mind az 500, aki kint volt a 5000-es stadionban. De nem akarok ezzel poénkodni. A kérdésre valóban az a válasz, hogy mi arra készülünk, hogy 2017 végén és 18 elején egy nem csak ígéret cunami, hanem valóságos, konkrét osztogatás fogja kezdetét venni, és nem a magyar költségvetés keretén belül, hanem a tartalékokon és az egyéb megtakarításokon belül. Tehát az a 3000 milliárd, amit tavaly is kiosztottak decemberben, gyakorlatilag parlamenti döntés nélkül. Mi erre számítunk? Mi arra számítunk, hogy ahogy ugye ebben a Hello Rofi videóban láttuk Bezsi néninél, tehát hogy ha lehet emelek, emelni fognak, be lesz ígérve a 13. havi nyugdíj, szerintem lesz a vállalkozói adócsökkentés ígéret, szerintem további áfa csökkentés ígéretekre számítunk, tehát lesz ilyen szempontból választási pénzosztás, a költségvetés maga korrekt, jó keret, de a tartalékok viszont lehetővé teszik, hogy olyan október, november, decemberben itt iszonyat osztogatás és ígérgetés lesz.
Nem, sajnálják, hogy nincs olyan politikusok, vagy van olyan politikusok, aki tudna így beszélni a választókkal? A Hello Röfisen? Nem azért tudott így beszélni a választókkal.
Igen. Én szerintem mi tudunk úgy beszélni a választókkal, hogy a választók ezt igazából megérdemlik, mert én már azt mondom, hogy amikor én elolvastam a legújabb kérdőívet, már akkor azt mondtam, hogy tényleg hülyének néznek engem, és amikor ezt a videót megnéztem, akkor tényleg azt gondoltam, hogy tényleg úgy gondolják, hogy valaki ezt elhiszi. Hogy az az ember, aki gyakorlatilag tényleg ki sem mozdul a szobájából tech nélkül, az gyakorlatilag becsönget Bözsi nénihez nagy gécre, és azt mondja, hogy szép jó napot kívánok, de szépen vannak itt. Szóval, de azt látom, hogy a politika leegyszerűsödött, a miniszterelnök és a Fidesz ma azzal foglalkozik, a saját politikai bázisát stabilizálja, és bizonyos szempontból hergelje. Nem foglalkozik ma, azt gondolom, azokkal az értelmes emberek, akik kritikát fogalmaznak meg. Tehát ők a jövőt most elvesztették már. Mi azon dolgozunk, hogy a 18-as választást elveszítsék, de a jövőt elvesztették. Elvesztették a fiatalokat, elvesztették az értelmiségüket. Tehát nincs a Fideszben már potenciál, nincs a Fideszben már jövő. Még ez a végjáték tart, én azon dolgozom, vagy mi, hogy ez minél rövidebb legyen.
Saját bázisát az MSZP is erősíti, mondta, ez volt az eddigi országjárásnak az eredménye. Hergelni fognak?
Kell a változás hangulatát meg kell teremteni. Én például nagyon örülök Juhász Péter fütyülésének abból a szempontból, hogy hangulatot generál, hangulatot kelt. Az a halálunk, az a Fidesz sikere, hogyha egyrészt másrészt politikai vitákban, a pocsolyában dagonyázunk. Ki kell jönni abból a keretből, amit a Fidesz kínál számunkra. A legnagyobb hibánk az, hogy annyira feldühödünk mindig ezeken a konkrétumokon, hogy mindig maradunk az ő keretükön belül. Ki kell jönni, fogjuk a választóinkat abból a szempontból igenis hergelni, hogy a 18-as az a mindent eldöntő választás mindenki számára. Ha Fidesz marad, befejezi a nagy művet. Ha vesztünk, akkor igaz lesz Tölgyesi Péter jóslata, ami azt mondja, hogy ezt egybe kell majd valamilyen módon leváltani, és mindenkit maga alá temet. Tehát sokféle büntetés lesz mindenkinek. Tehát a hergelés az annyiban igaz, hogy 18 az nem egy a választások közül, ez a választás, a mindent eldöntő, a jövőket eldöntő választás.
Beszélgetésünk idején a Gazdasági Bizottság igen rövid vita után fogadta el a reklámadó legújabb tervezetét, ezzel emeli a reklámadó mértékét. Mi az MSZP álláspontja?
Az MSZP általában nem támogatja azt, hogy ezen a média területen további adminisztratív eszközökkel próbálják meg kordában tartani, azt mondom, a számukra nem kedvező médiát. Tehát maga a reklámadó
mindenkire vonatkozik.
Igen, de ugye tudjuk azt, hogy aki ezt közpénzből teszi, vagy lopott pénzből, az könnyebben teszi, aki pedig a sajátjából, az lényegesen nehezebben. Tehát azt tudom mondani, hogy általában elképesztőnek tartom azt, hogy az emberek még mindig elfogadják az adócsökkentés kormánya rendszeresen emel adókat. Az is látszik, hogy ma olyan irányból próbálnak meg többletforrásokat bevonni, aki a legkevésbé képes megvédeni magát, mert az emberek ugye nem fognak nyilván sírva fakadni attól, hogy a média cégek többet fizetnek. Tehát én ezt elfogadhatatlannak tartom, és azt mondom, hogy mindent meg kell tenni, hogy próbáljuk meg ezt kiegyenesíteni majd egy következő időszakban.
A fizessenek a gazdagok szlogán a média cégekre nem fog vonatkozni? Vagy megnézik, hogy melyik a gazdag?
Ez nyilván egy nagyon nehéz kérdés, hogy ilyen a fizessenek a gazdagok, az azt kell, hogy jelentse, hogy akinek több lehetősége van, az vállaljon többet. De másik oldalról meg persze az is benne kell lenni, hogy ezt a gazdaságot be kell indítani. Ez nem büntetés a gazdagoknak, azt szeretném mondani, nem gazdag ellenesség. Mi igenis szeretnénk, ha minél több tehetséges ember lenne, minél több tehetséges ember jutna el oda, hogy adott esetben képes legyen többet feláldozni. Nem Botka László és nem én intéztük azt, hogy New York városában, ami bejelentésünk után pár héttel 80 milliárdos, azt mondta, 80 fő milliárdos, azt mondta, hogy több adót hajlandó fizetni, a New Yorkra fordítják. Mi így gondoljuk ezt a dolgot. Tehát kell a média cégeknek nyilván hozzájárulni a dologhoz, de nem büntető alapon.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Molnár Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.